Köszöntjük a hallgatókat, rendhagyó dupla adással jelentkezünk ma. Régiós és globális feltörekvő piacokról, köztük a magyar részvénypiacról fogunk beszélgetni. Vendégünk Szákai András, a Raiffeisen Capital Management portfólió menedzsere, aki 2011 óta Bécsben dolgozik, és egyébként a régiós részvénypiacok mellett a globális feltörekvő piacokra is rálát. Szeretettel köszöntünk, András, szervusz!
Mindenkit üdvözlök, sziasztok!
Hogyan látod a fejlett piacokhoz képest a feltörekvő piacok helyzetét jelenleg? Ja, amit lehet mindenütt olvasni, hogy árazásban egy történelmi léptékű több évtizedes diszkont az, amin a globális feltörekvő piacok forognak a fejlett piacokhoz képest. Ebben nyilván szerepe van annak, hogy az amerikai technológiai szektorban ezek a mágikus szereplők, 7 vagy 8 szereplő, ez folyamatosan kiemelkedően teljesít az idei évre is, igaz. De milyen egyéb szempontok vannak, te hogy látod egyébként a feltörekvő piacok helyzetét jelenleg?
Az a helyzet, hogy Kína és Tajvan az elviszi ennek a úgymond emerging marketnek a 40-50%-át. Nagyon sok intézményi amerikai befektető elfordult Kínától, gyakorlatilag kivonultak, vagy részben kivonultak, és ez gyakorlatilag ma is folyik. Utóbbi években ugye valamilyen szinten a politika az, hogy megpróbálni stabilizálni a gazdaságot, illetve egy következő szintre fölhozni a gazdaságot, és ugye ennek a hatásai látszanak a piacon, illetve az, hogy gyakorlatilag az amerikai politikának a változása Kínával szemben nagyon rányomja a bélyegét a piacra, tehát ez a kettőnek a hatása indokolja ezt a hatalmas diszkontot. Egy ilyen speciális dolog, amit így el lehet még mondani, hogy amikor megtörtént Ukrajna lerohanása Oroszország által, befagyott az orosz részvénypiac. Mond a nyugati világban ezek a részvények a mai napon nullán vannak nyilvántartva. Tehát mindenkinek megvannak ezek a részvények, de gyakorlatilag nulla az értéke. És minden nap halljuk a hírekben, hogy mi van akkor, hogyha Kína megtámadja Tajvánt. Na most ugye egy hasonló helyzetet vizionálnak, vagy rizikóként értékelik a befektetők, hogyha ez megtörtént egyszer velem már Oroszországba, most gyakorlatilag, hogyha egy ilyen piacot coverolsz, mint Kína, vagy Emerging Market, akkor ugye megint csak mi történik, hogy benne van a kockázat az, hogy gyakorlatilag elvágják a tőkepiacoktól Kínát. És akkor megint ugye nullára kell leírnod ezt az exposure-t, és ugye ezt nem akarják vállalni sokan, nem akarnak oda befektetni emiatt, és ez nyomja rá a bélyegét. És még ugye természetesen, ugye, amit hallunk, ugye, amit mondtam előbb, hogy a másik dolog, hogy gyakorlatilag Kínán belül is ez a gazdaságpolitika, tehát hogy próbálják hűteni az ingatlan piacot, vagy gyakorlatilag ezt a felgyülemlet túlkínálatot leépíteni, stb. Tehát ez több faktoros történet. Emerging marketon belül sajnos ez a Kínán kívüli rész nem látható, vagy nem érzékelhető. Mindenki arról beszél, hogy micsoda, hogy emerging market rosszul teljesít. Igen, rosszul teljesít, mert ugye, hogyha Kína mínuszban van idén, meg még tavaly is, akkor gyakorlatilag az összes emerging market alap mínuszban vagy nullában van. Hiába van még ugye két nagy régió, ugye van ez az Ázsia régió, amiben a Kína domináns, még nagy a Korea, és akkor van még Latin-Amerika, illetve Kelet-Európa. Latin-Amerika se nagy, tehát az is csak egy ilyen 10-15% a piacnak, vagy még annyi se, és Kelet-Európa, Dél-Afrika és Közel-Kelet, ennek is van egy 8%-os súlya ebbe az emerging marketba, amiből egyébként Dél-Afrika és Közel-Kelet körülbelül 6% vagy 7, tehát ugye maga úgymond az a mi régiónk, az csak kb. 1% a teljes emerging marketon belül, tehát majdnem, hogy egy hiba határon belüli régió. Ez a Latin Amerika és ez a Kelet-Európa, ez viszont nagyon jól teljesít.
Az általad szorosabban követett régiós piacok közül melyiket, vagy melyikeket gondolod különösen attraktívnak, illetve vannak-e esetleg egyedi részvénysztorik, amiket kiemelten követsz?
Tehát az én régióm ugye ez a Közép-Európa régió, tehát Lengyelország, Magyarország, Csehország. Én még ehhez hozzáveszem még Romániát, illetve a Baltikumot, tehát ezt az Európai Uniós Kelet-Európát. Görögország, Törökország ebbe a kategóriába került még. tavaly évben, 2022-ben, ugye, amikor elindult az ukrajnai háború, akkor gyakorlatilag hozzákapcsolódó régió átmeneti állapotba került, és elég nagy veszteségek voltak ezeken a piacokon, és még ugye ehhez a régióhoz még hozzá kerül még az a probléma is, ami egész Európát sújtotta, hogy az energiaárak felrobbantak az európai piac számára. És nem volt világos, hogy ez megoldódik, nem oldódik, és ugye ez tavaly novemberre derült ki, hogy sikerült megoldani az energiaellátás problémáját, és onnantól kezdve egyébként látszik, hogy elindult egy visszaépítkezés. Ugye ez egyébként az inflációval is valahol összefügg, tehát ugye az infláció is felrobbant. Azt látjuk, hogy ami 2022-ben hatalmas veszteségek voltak, ez kezd begyógyulni. Egyébként a mi régiónk is ebből nagyon-nagyon profitál, Lengyelország, Magyarország leginkább, és gyakorlatilag emiatt úgy gondolom, hogy például 2024-es év, ez a tendencia, ami idén látszott 2023-ban, ez folytatódhat. Ugye globálisan úgy néz ki, hogy tetőzött a kamatemelési ciklus, hogyha elindulnak lefele a kamatok, az infláció tetőzött, vagy legalábbis már nem emelkedik tovább, a nyersanyagokban nincsen egy nyomás, és hát reménykedjünk abban, hogy ezek a háborús helyzetek is mérséklődnek. Ez a sok rizikó, ami beárazódott, ebbe lehet egy javulás, és hogyha ezt mind összerakjuk, akkor én úgy gondolom, hogy ez a Közép-Európa, Kelet-Európa régió, ez továbbra is felülteljesítő lehet a globális piacokhoz képest. Az értékelésekben mai napig is egy 30-40%-os alulértékeltség tapasztalható a hosszú távú értékeltséghez képest, tehát ez a régió visszatekintve egy ilyen 10-es PIN forgott, vagy 9-es-10-es PIN forgott, most forog egy 6-os PIN átlagba, tehát gyakorlatilag, hogyha normalizálódna a helyzet valamilyen szinten, tehát beszéljünk a kamatokról, az inflációról, a háborús helyzetről, nyersanyag ellátásról, stb. Már önmagában ez, hogyha ebbe lenne egy normalizálódás, akkor elindulnánk tovább ebbe az irányba. És még tegyem hozzá, hogy közben egyébként meg a cégek nem álltak meg, tehát a profittermelés javul. Látszik az, hogy a gazdasági növekedés az idén az ez ilyen recesszió közelépi állapotban volt, és jövőre pedig elindulhat egy relatív nagyobb gazdasági növekedés egy alacsony bázisról. És ugye akkor még nem beszéltünk továbbra is, ugye mivel Európai Unióról beszélünk, ugye minden nap beszélünk erről, ezekről az EU pénzekről. Gyakorlatilag ugye Lengyelország, Magyarország utóbbi 2-3 évben nem kapott EU pénzt. Ha ebbe is bármilyen javulás lesz, akkor az egy megint csak egy lökést jelent mind a kettő piacnak. Ugye Lengyelország esetében elég nagy az esély arra, hogy ez megtörténik most. Ugye ezzel a kormányváltással úgy néz ki, hogy ott az Európai Unió, illetve az a lengyel kormány is ebbe az irányba halad. Én szerintem Magyarországon is azért van erre esély, hogy ez feloldódnak pénzek. Idei évben, az első fél évben a legjobb piac a görög piac volt. Ugye elég sok podcastot hallok, hogy mindenki a görög a bankokról beszél. Igen, mi az egyik háttere ennek az egésznek? Hogy Görögország volt az egyik legnagyobb nyertese a 2021-27-es EU költségvetésnek. Tehát, hogyha most a sztori volt görögöknél az, hogy ők nagyon sok EU pénzt tudtak lehívni, hogyha ez megtörténik nálunk is, illetve Lengyelországban, akkor én szerintem ez egy hasonló történet. Például egy görög piac az 15-ös PIN forog, vagy 14-es PIN, mondjuk egy lengyel bank meg 7-es, meg 8-as PIN, vagy egy magyar bank 5-ös PIN forog, tehát én ugye kérdezted, hogy mire vagyok pozitív, gyakorlatilag ebbe a történetbe még vannak egyedi sztorik, de igazából a bankok, amiben van egy nagy tőség fölfele.
Adódik a kérdés, hogy mekkora az a cég méret egyáltalán, ami a te portfólióidban már egy látható hozzáadott értéket tud képviselni. Ugye itt gondolok azért a hazai tőzsdének a likviditására is. Van-e a blue chipeken kívül egyetlen lehetőség arra, hogy bizonyos akár midcap sztorikat figyelj?
Egyik oldalról van egy pozitív hatása annak relatív megközelítésben, hogy az orosz kitettség ugye megszűnt ezekben a régiós alapokban. Gyakorlatilag kisebbek lettek a méretek, Az a helyzet, hogy egy ilyen hüvelykúj szabály volt régen is, hogy gyakorlatilag egy napi 1 millió eurós likviditás szükséges ahhoz, hogy úgymond egy nemzetközi befektető valamilyen céget belevegyen a portfólióba. Na most ezt megugrani elég nehéz, tehát ugye ehhez kell legalább egy 1-2 milliárd eurós kapitalizációt. Ezt nagyon nehéz megugrani egy kis és közepes méretű vállalatnak. Nem mondom, hogy lehetetlen, de hogy tényleg bekerüljön ebbe a tőkeáramlásba, gyakorlatilag ez az a méret, ami szükséges. Viszont például mondjuk én egy speciális befektető vagyok, ugye nekem vannak nem csak ez az alapom, hanem vannak más alapjaim is, tehát gyakorlatilag nálam például a szabály az volt, hogy 100 millió market cap. Tehát, hogy ez az a szint, amit meg kell ugrani, és akkor onnantól kezdve már rákerül egy, úgymond egy listára, amiből lehet választani. Tehát, hogy ez az a szint, aminél már érdekes lehet. Ugye a magyar tőzsdén is azért látszik az, hogy növekednek ezek a kisebb cégek is, hogyha elérik ezt a szintet, akkor például nálam is megjelennek a befektethető listán.
Ugye 100 millió euró, amiről beszélünk, igen, tehát az igen, körülbelül igen, ez market, a forintban ez a 40 milliárd környéki piaci kapitalizáció. Igen. Most, hogyha itt csak gyorsan nézem, akkor ugye például az Alteo egyértelműen e fölött van, a Masterplast a jelenlegi árfolyam mellett éppen e fölött van, és most egy pár céget igen, emeltem igen, csak ki itt a midcap kategóriából.
Így van. Korlátilag Lengyelországban van egy nagyon nagy ilyen közepes méretű cégek, akik elég nagy számban vannak jelen a tőzsdén. Ebbe a kategóriába kerülhet be például ez a két említett cég is, amit mondtál, tehát hogy előbb-utóbb be kell kerüljön ebbe a régiós választékba, úgyhogy ezt tudom válaszolni erre. Én egyébként nemrég találkoztam a magyar tőzsde elnökével, és akkor egy kicsit beszélgettünk erről. Az a helyzet, hogy mindenhol a méret számít sajnos, a piaci méret, és ugye az lenne egy megoldás a valamilyen szinten a likviditásra, vagy az értékelési szintekre, hogy lennének likvid instrumentumok, amik gyakorlatilag így mondjuk akár régiós szinten is lefednék ezeket a kisebb méretű cégeket is. Miről beszélek konkrétan, hogy lenne egy ugye van Amerikában S&P 500, tehát hogy gyakorlatilag a Közép-Európában is lenne egy olyan úgymond benchmark, ami magába foglal egy ilyet, és gyakorlatilag lenne egy olyan termék, amit a régión belül a pénzügyi befektetők használnák. Tehát nincsenek nagy csodák, nem lehet arra várni, hogy külföldi befektetők vigyék a hátukon a piacot. Meg kell teremteni a helyi befektetői bázist, annak kell erősnek lennie. Ha erős az befektetési bázis otthon vagy a régióban, akkor annak a hátámmal jönnek majd a külföldiek is. Tehát sajnos ez egy ilyen, tehát nem dedikált a régióra, tehát hogy gyakorlatilag nagyon opportunista befektetők a külföldi befektetők nagy része, tehát erre nem lehet építeni a kis és középméretű vállalatoknak. Még egy dolog, gondolj bele abba, hogyha egy OTP 5-ös PIN forog, akkor külföldi befektető nem fog lehajolni úgymond még lejjebb. Általában akkor következik be egy ilyen rally ezekbe a small and midcap-ekbe, vagy gondolkodás, amikor fölrobbant a large, tehát a nagy kapitalizációjú részvényeknek a piaca, mert akkor keresnek alternatívát. És most abszolút nem ez a helyzet, tehát hogy gyakorlatilag még a legnagyobb cégek is egy borzasztó alacsony értékeltségen forognak, tehát nagyon nehéz helyzetben van ez a kategória.
Szintén fontos hazai befektetői kör szempontjából a nagyon magas állampapírhozamok kiszorító hatása, mert mondjuk tényleg akár a kisbefektető is, amíg 15-6-7-8%-ot kockázatmentesen zsebre tehet a prémium állampapírral, addig kétszer is meggondolja, hogy akár még large cap-ekbe is érdemes fektetnie, a small cap-ekről nem is beszélve. Tudsz arról valamit mondani nekünk általánosságban, hogy melyek azok a szempontok, paraméterek, ami alapján a részvényportfóliódat összeállítod? Vannak-e olyan mutatók, akár értékeltségű, akár az osztalékhozam, akár a tőkearányos megtérülés, amelyeket kiemelten vizsgálsz egy-egy papír elemzése során?
Ami a befektetési döntésben segít, az, hogy gyakorlatilag egy ilyen középtávú értékeltsége hogy néz ki? Van-e növekedés a vállalatba, és a növekedést azt milyen áron tudom megvenni? Tehát gyakorlatilag ez visz mindent, ez az, ami a befektetési döntést determinálja, illetve valamilyen szinten utóbbi években meg kell mondjam, hogy én nagyon hallom itt a hazai podcastekben, hogy még mindig divik ez a value investment. Igen, sajnos az a helyzet, hogy például nálunk egy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt ez a fundamentális értékalapú befektetés volt a befektetési stratégia. Meg kell mondjam, hogyha ezt tovább vittük volna a mai napig, akkor nem tudtunk volna sikereket elérni. Sajnos változik a világ, nem föltétlenül így működik, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt. Mi még ehhez a fundamentális, hosszú távú értékeltség alapú befektetéshez hozzávettünk technikai faktorokat, próbáltunk dolgokat hozzávenni, és van egy ilyen támogató stratégia, hogy gyakorlatilag a momentum, illetve a nyereség növekedési momentumá faktorokat követjük. Ez még egy ilyen extra stratégia, ami hozzákerül az értékalapú befektetéshez, mert hogyha értékalapon befektetek, akkor nagyon sok olyan befektetés nem kerül bele a portfólióba, ami gyakorlatilag vitte a hozamot az utóbbi évekbe. Mondok egy példát, 3-4 évvel ezelőtt voltam Budapesten egy konferencián, és egy lengyel kiskereskedelmi cégnek volt az IPO-ja, a Dino Polska, ez gyakorlatilag a legsikeresebb részvény az utóbbi 5 évben Lengyelországban. Kijött az IPO, és 25-ös PIN adták el a részvényt, és kérdeztem a konferencián a többi alapkezelőt, hogy hát részt vettek-e az IPO-ba, és akkor mondtak, hogy hát ilyen árfolyamnál, ilyen értékeltségnél ehhez hozzá nem nyúlok. Abba az évben csinált a részvény 100%-ot, és az utána években is gyakorlatilag minden évben a legjobb részvény volt. Hogyha valaki csak úgymond value alapon vagy PI alapon vizsgált volna valamit, akkor azt mondta volna, hogy hozzá nem nyúlok ehhez, és ugye ez volt a befektetőknek, legtöbbnek a véleménye. Tehát vannak más faktorok, amit figyelembe kell venni. Maga egyszerűen csak azt nézném, hogy milyen, mi a értékeltsége egy részvénynek, ez már nem lehet csak egy egyedi faktor a befektetésnél, mert nem tudsz gyakorlatilag hozamot elérni, vagy kimaradt egy csomó olyan befektetésből, ami nem ezen alapul, vagy nem ez viszi a befektetést, kell adaptálódni más stratégiákhoz is. És például nekünk ez például bejött, tehát gyakorlatilag egy csomó olyan befektetést is be tudtunk vinni a portfólióba, ami hozott, és tényleg egy teljesítményt tudott feljutatni az alap.